0,94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egyre nagyobb problémát jelent a kánikula és az aszály. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Zala-Szentgrót térségében, de számos településen további lépések is várhatók, mert a rendszer nem képes pótolni a megnövekedett vízfelhasználást, közölte a Zala Víz ZRT a közösségi oldalán. Komoly fennakadások alakultak ki, az ivóvízellátásban több Pest vármegyei településen is a tartós hőség miatt. Az RTL híradó riportja szerint esténként több helyen annyira lecsökken a nyomás, hogy a csapból szinte alig folyik víz néhány településen. Európa nagy részét súlyos hőhullám sújtja, a hőmérséklet közelít a 40 fokhoz, ami szerte a kontinensen országos figyelmeztetéseket, közlekedési fennakadásokat von maga után, a népszerű turistaközpontok pedig megteltek. A római kormány engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe Olaszországban. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere. Az országgyűlés ma elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt. Ez a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MT Nonprofit ZRT megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. Elfogadta az országgyűlés az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, hogy Magyarország hozzáférjen a rendelkezésre álló uniós forrásokhoz. A törvény célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek ezekhez a célokhoz. A szabályozás elősegíti a Magyarország és az Európai Unió intézményei közötti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre állását. Elfogadták az Országgyűlés Vizsgálóbizottságai munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát is. Kivezetik az üzemanyagok védett árát, amit a forint árfolyam erősödése és a kőolaj világpiaci árának alakulása indokol. A jövedéki adó csökkentése változatlanul fennmarad, ahogy a MOL által vállalt csökkentett árrés is. Az Orbán rendszer újraélesztette a magyarság tragédiáját, a V4 együttműködés mélypontra került, de ez senkinek sem volt az érdeke, sem az országnak, sem Európának. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök ma napirend előtt a parlamentben. A kormányfő annak kapcsán fejtette ki gondolatait, hogy Budapestre és Gödöllőre látogat a cseh, a lengyel és a szlovák kormányfő, ezzel pedig megpróbálják újraindítani a visegrádi együttműködést. Szavai szerint a gödöllői találkozó arról is szól, hogy a térségben össze lehet-e hangolni a fejlesztéspolitikát, ami majd vonzza a régióban nagyértékű beruházásokat. Az a kérdés, hogy sikerül-e megerősíteni a versenyképességünket, így a gödöllői program dolgozni a régió energiafüggetlenségén, az észak-déli közlekedési folyosó fejlesztésén, az egyetemi kutatási innovációs együttműködés erősítésén, valamint visszaépíteni a politikai bizalmat, sorolta. Épp 2010 és 21 között volt a legjobb a V4-es együttműködés, hívta fel a figyelmet a Fidesz frakció vezetője. Ulyás Gergely szerint akkor a cseh parlamenti választások és aztán a lengyel választási eredmények hoztak változást. Utóbbi aggasztó folyamatok pedig itthon is elindultak, a szavai szerint. Egynapos figyelmeztető bezárásra szólítja fel a kis benzinkutakat a Független Benzinkutak Szövetség Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot. A szövetség amiatt is tiltakozna pénteken, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé teszi a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot. Az Egyesült Államok felmentést adott Iránnak a kőolajra vonatkozó szankciók alól a béketárgyalások 60 napos időtartamára, közölt az amerikai pénzügyminisztérium. Eszerint Iránnak augusztus 21-ig lehetősége van szankciómentesen a kőolaj kitermelésére, szállítására és eladására, és ez vonatkozik a feldolgozott kőolaj termékekre is. Közben Genfben folytatódnak az amerikai-iráni tárgyalások. Az első forduló kiemelt témája volt a hormuzi szoros hajóforgalmának biztonsága és az erről szóló ellentmondásos nyilatkozatok tisztázása. Az egyeztetések az iráni atomprogram teljes körére és a térség biztonsági helyzetére is kiterjednek. Végül az időjárásról. Holnap döntően derült lesz az ég, bár néhol zápor, esetleg zivatar kialakulása nem teljesen kizárt, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 12 és 17 fok között, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A 46. Kaláka-fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz a névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalákafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-től 28-ig.
Csak a gajak sikonganak, a lépek.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. 1941. június 26-án bombatámadás érte Kassa városát, amely 1938-ban az első bécsi döntés eredményeként élt vissza Magyarországra. A repülőgépekről ledobott 29 bomba 32 ember életét követelte és további 80-at megsebesített. Az incidens előtt 4 nappal indította el Hitler a Szovjetunió elleni támadást. Berth Henrik vezérkari ezredes, valamint a német barát tisztek már korábban is a Szovjetunió elleni fellépést sürgették, így a kormányzatra 1941. június 26-ától jelentős nyomás nehezedett. Végül az azonnali válaszlépés mellett döntöttek, a kormány Horthy Miklós beleegyezésével június 26-án határozott a hadiállapot beálltáról, amelyet másnap a képviselőház is megerősített. Magyarország hivatalosan is hadviselőfél lett a II. Világháborúban. Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban Magyarország első háborús éveiről beszél dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Bár a II. Világháború az egyetemes történelmi események alapján 1939. szeptember 1-én kezdődött, Magyarország számára mégis 1941. júniusa az az időpont, amelyhez köthető a háborúba való közvetlen bekapcsolódás. Bár Magyarország közvetett módon érezte már a háború hatását 1939. szeptemberétől kezdve, mert Teleki Pál kormánya menedéket adott a Lengyelországból elmenekült 100 000-eknek, illetve később más menekülteket is befogadott hazánk, de közvetlen módon csak 1941 nyarán kezdte érezni a társadalom a háború hatását, amikor Németország hadat üzent a Szovjetuniónak, illetve megtámadta a Szovjetuniót, ebben a nagyszabású hadműveletben Magyarország is bekapcsolódott. A magyar hadvezetés már hónapokkal korábban sejtette, hogy készül Németország nagy támadása a Szovjetunió ellen, éppen ezért a magyar vezérkari főnök, Verd Henrik, egy emlékiratban javasolta Horthy számára, hogy ajánlják fel a közreműködésüket Németországnak a Szovjetunió elleni hadjárathoz. Akkor a minisztertanács és maga Horthy is elutasították ezt a tervet. Úgy gondolták, hogy ez elsietett lépés lenne. A magyar honvédség még nem készült föl technikailag sem egy ilyen modern háborúnak a megvívására, szisztematikus hadműveletének a folytatására. Aztán az események egészen másképpen alakultak, mert 1941. június 26-án ismeretlen felségjelű repülőgépek bombázták többek között Kassa városát és Észak-Kelet Magyarország néhány más városát, és ez a provokáció arra késztette magát a kormányzót, illetve a miniszterelnököt, Bárdosi Lászlót is, hogy megtegyék a szükséges lépéseket. Sokáig vitatták azt a tényt, hogy történt a hadüzenet, vagy nem. Bárdosi későbbi elítélésének egyik fontos, sarkalatos pontja volt ez a kérdés, de a legújabb kutatások szerint magának, Horthynak is volt olyan alkotmányosan biztosított joga, miszerint ilyen esetben, ha az országot egy hadüzenet nélküli támadás éri, jelen esetben a légi támadás Kassa térségében, akkor lehetősége van a hadseregnek a határokon túli bevetésére. Tehát, amikor a magyar honvédség megindul majd a Szovjetunió ellen, Horthy élt azzal a jogával, amelyet a kormányzó jogkör biztosított neki. Most már legalább 4 fajta elmélet van arra vonatkozólag, hogy milyen felségjelű gépek bombázhatták ezt a régiót. Mindig vannak újabb és újabb idősebb szemtanúk, akik egészen másfajta szempontból látják a megtörténteket. Ugye a hivatalos verzió az volt, hogy szovjet felségjelű repülőgépek voltak, és erre válaszlépésként válaszcsapást kell indítani. Később pedig a másik világháború után előtérbe került az a teória, miszerint német repülőgépek voltak, hogy kiprovokálják Magyarország belépését a második világháborúban. Mind a két variációt meg lehet könnyen cáfolni. A szovjet gépeket esetleg azért nem tarthatjuk ilyen provokatív támadóknak, mert a Szovjetunió légierejét a hadseregen az első napokban iszonyatos német nyomásnak volt kitéve, és a német hadsereg az első napokban valóban óriási sebességgel haladt előre Szovjetunió területén. Bekerítettek szovjet csapatokat, felszámoltak ezeket, és elég hamar megszerezték a légi fölényt is a Szovjetunió nyugati területei fölött. A német variációval pedig az a probléma, hogy Németország határozottan nem kérte Magyarország részvételét a Szovjetunió elleni agresszióban, ellentétben mondjuk Finnországgal, Szlovákiával vagy Romániával, amelyeknek a segítségére számot tartott a német hadvezetés. Aztán később olyan találgatások és napvilágot látta, hogy esetleg szlovák repülőgépek lehettek, akiknek szintén volt megtorolni valójuk magyar hadsereggel szemben, mert a kárpátai bevonulás idején komoly összeütközések voltak a csehszlovák hadsereg és a magyar honvédség között, még légi csaták is alakultak ki ebben az időszakban. Azon kívül, hogy a románoknak is volt miért neheztelniük a második bécsi döntés miatt a magyarokra, és egy másfajta megközelítés szerint, más szemtanúk visszaemlékezései szerint elképzelhető, hogy román felségű repülőgépek lehettek. Tény azonban az, hogy ez a kérdés mind a mai napig nem jutott nyugvó pontra, és a magyar honvédség pedig megkezdte támadó hadműveletét a következő napokban. Kezdetben azonban csak az úgynevezett gyors hadtest indult el Ukrajnába, követte a gyorsan előre nyomuló német hadsereget mintegy 30-40 ezer fővel.
Cigaretta vég, ül a hamutálcán és csendben végig ég. Kis cigaretta, te hidd nekem el, hogy engem is csak égve dobtak el. Voltam én boldog lángoló, bíbor piros ajkat csókra csábító. Most a szobámban magam vagyok én, merengek a múltnak ütemén. Hittem néked, ezernyi csókban égett a nyár. Égben, szívben, azóta ősz van, már későre jár. csak pontosan enyém. Zene szól az éjben már valahol, ahol fenn az égen jár. Szívem, mint az express, úgy zakatul, állomásnál majd megáll. A szív az mindent nem bírhat el, holnaptános sem fáj. Ha szembe jössz, és nem is szólsz én hozzá. Sorsa pontosan enyém.
Őszére a gyorshatást igen érzékeny veszteségeket szenvedett, mert harcba is bocsátkozott a szövetcsapatokkal. Azon kívül 1941. decemberében elakadt a német előrenyomulás Moszkva közelében. Tehát az az eufória, amely az első hónapok eseményeit kísérte, legalábbis megtorpant. Kiderült, hogy az első rohammal menetből nem lehet bevenni a szovjet fővárost. Olyan hatalmas mértékben széthúzódott ez a front, a szovjet front, ami lehetetlenítette a német csapatoknak a háború közeli befejezését. Ráadásul Magyarország nem csak a Szovjetunióval került hadi állapotba 1941 folyamán, hanem 41 decemberében a Nagy-Britanniával, illetve az Amerikai Egyesült Államokkal is hadi állapotba kerültünk, ami rémálma volt Bethlen Istvánnak is, a körének is. Ez a háborús szövetség, az antifasiszta szövetség logikájából következik, hogyha valamelyik állam a Szovjetuniónak hadat üzen, akkor a másik két szövetségese is automatikusan hadi állapotba kerül. Ez volt, amit szerettek volna ezek az angol barát magyar politikus körök elkerülni. A Szovjetunió elleni háború még nem volt annyira szalonképtelen számukra, az viszont rendkívül kínos volt, hogy Nagy-Britannia megszakította a diplomáciai kapcsolatait Magyarországgal ezekben a hónapokban. Ennek hatására a magyarországi lelkesedés is alább hagyott, és már 41 őszén jelentkeztek háború ellenes megmozdulások Budapesten, illetve a társadalomban ilyen jelek. Fontosabb az, hogy 1942. januárjában Magyarországra érkezett Keitel, a Wehrmachtnak a vezérkari főnöke, aki most már igen követelőző módon nagy hozzájárulást kért a magyaroktól a Szovjetunió elleni hadjárathoz. Harcoló alakulatokat kért és megszálló alakulatokat kért több százezer fős létszámban, és ez lesz majd ez a bizonyos második magyar hadsereg, amelyet néhány hónap múlva felszerelnek és útnak indítanak Szovjetunió felé. Ez a második magyar hadsereg 1942. áprilisában indult útnak, és több ezer kilométeres menetet hajtott végre, míg elérték a végső védelmi állásaikat a Don folyó mentén. Több hónapig tartott a felvonulása a hadseregnek, és már ez a felvonulás is igen megerőltető volt számukra, mert rosszul fölfegyezett, kevésbé motorizált alakulatokat jelentett ez a második magyar hadsereg. Mintegy 200 ezer fős hadseregről van szó, tehát a legénység és a tiszti állomány együttvéve. Azt is hozzá kell tenni, hogy a másik magyar hadseregbe tartoztak munkaszolgálatos alakulatok is, tehát azok a fegyvertelen csoportok, akiket gyakorlatilag katonai kényszermunkára hívtak be, és nem csak zsidó származások voltak, hanem politikailag megbízhatatlan személyekből álltak. Ők kinn a fronton katonai kényszermunkát végeztek, ha kellett aknát szedtek, vagy harckocsi akadályokat fektettek, vagy lövészárkokat ástak, és sokkal mostább sorsuk volt, mint a szintén nélkülöző magyar honvédeknek. Ők is részt vesznek majd ezekben az eseményekben, és ők is áldozatévá válnak majd a nagy szovjet ellentámadásnak. A magyar hadsereg a Donkanyar mellett egy kb. 200 kilométeres hosszú frontszakaszt védett, rendkívül nehéz körülmények között, mert felszerelés igen hiányos volt, és a fegyverzetben is nagy hiányt szenvedett a hadsereg, annak ellenére, hogy a németek folyamatosan megígérték, hogy nehéz fegyverrel látják majd el a magyar csapatokat. Kiderült, hogy tulajdonképpen csak élő erőként számítottak rájuk a németek, hogy fizikai jelenlétükkel föltartsák a támadó szövet csapatokat, mert katonai harci értéküket igen kevés értéket a német vezetés. Gyakorlatilag megsemmisült a második magyar hadsereg, olyan óriási veszteségeket szenvedett néhány hét alatt, hogy az 1848-49-es szabadságharc mint egy esztende alatt nem szenvedett ekkora veszteségeket. A szovjet ellentámadás ellenállhatatlanul bontakozott ki. Voltak olyan alakulatok, amelyek hamarabb volt, amelyek később választották a visszavonulást, rendkívül zord időjárási körülmények között történt a magyar csapatoknak a visszavonulása, miközben a németek szintén akadályoztak a visszavonulást, illetve ők is az életüket mentették. A veszteséglista igen megdöbbentő és megrázó, mintegy 80 ezer halottal számolhatunk, és kb. 40 ezer fő esett szovjet hadifogságban. A többi túlélő fele is kisebb-nagyobb sérüléseket szenvedett, akik végül is hazajöttek, és de haza néhány hónap után újjá szervezték ezt a hadsereget. Fontos azért megemlíteni, hogy a stratégiai célját a szovjet támadás nem érte el. Az, hogy teljesen bekerítse és megsemmisítse teljes magyar hadsereget, egyes részeit, egyes hadtesteit sikerült megsemmisíteni és szétverniük, de az egész hadsereget nem sikerült, tehát látva a túlélők viszonylag nagy számát is, és az annak köszönhető, hogy azért a zord körülmények és a kegyetlen helyzet ellenére is a magyar honvédek mindent megtettek a saját életük megvédése érdekében. Ilyen szempontból akár hősöknek is tekinthetők, mert rendkívül nehéz körülmények között, rossz felszereléssel és fegyverzettel igyekeztek az utolsó töltényig helytállni és védeni magukat és társaikat. Ugyanakkor áldozatnak is nevezhetjük őket, mert tömegesen küldték őket ebben a háborúban, és nem tehettek arról, hogy hazájukat ilyen messze kellett a Kárpátoktól megvédeni. Ez azért fontos hangsúlyozni, mert később egyszerű magyar honvédek sem kaphatták meg azt a rehabilitációt, másik világháború után, amit a tisztek sem, a másik világháború szenvedéseikért. Azért, mert a Szovjetunió ellen harcoltak éveken keresztül, ugyanúgy az egyszerű katona és háborús bűnösnek számított, mint ennél sokkal nagyobb gazdetteket elkövető tisztek. Hát a teljes igazság csak a politikai vezetés legfelsőbb körében volt ismert, és rendkívül nagy titokban tartották ezeket az adatokat, amelyeket felsoroltam. A közvélemény hivatalosan nem szerzett tudomást ezekről az eseményekről, hanem a hazatért honvédek a családjukban és a közvetlen ismerőség körében tudták elmesélni, hogy mit tapasztaltak innen a Donkanyarban. Úgyhogy egyre sürgetőbb feladat lett a német szövetség lazítása. Látva, hogy mi történt a Donnál, illetve tudomást szerezve a sztálingrádi német vereségről, most már növekedett azoknak a szám, akik úgy gondolták, hogy Németország ezt a háborút nem fogja megnyerni. Igaz, hogy hosszú ideig képes még folytatni a háborút, de az idő nem a németeknek dolgozik. Éppen ezért voltak már olyan józan gondolkodású politikusok, mint Kálla is, akik már a jövőre, háború utáni helyzetre gondolva megpróbáltak valamiféle kiutat keresni. Levonva a szükséges következtetéseket, a kormány arra az álláspontra jutott, hogy valamilyen módon fel kell venni ismét a kapcsolatot az angol száz hatalmakkal. Amely kapcsolatok azért el kell mondani, hogy teljesen sosem szakadtak meg, tehát magánjellegű vagy nem hivatalos kapcsolatok voltak az angol száz hatalmak felé, kimondottan Nagy-Britannia felé. De ezt kihasználva semleges országokba küldtek olyan titkos követeket, akik nem hivatalos személyek voltak, viszont volt valamiféle tekintélyük, társadalmi megbecsülésük, hogy vegyék fel a kapcsolatot az ottani angol száz hatalmak képviselőivel. Törökországba, Svédországba, Svájcba, Portugáliába utaztak magyar küldöttségek, és tárgyalásokat kezdtek egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről. Ezek voltak azok a béke puhatolózások, amelyek során a Károlyi kormány azt próbálta fölmérni, hogy milyen feltételekkel köthet fegyverszünetet a szövetségesekkel. Ami alapvetően meghatározta Károlyi kormánynak a béke puhatolózásait, az a tény volt, hogy rendkívüli módon féltek a szovjet megszállástól. A bolsevizmus démonizálták, és úgy gondolták, hogy ez óriási katasztrófát jelentene Magyarország számára. Kimondottan demokratikus intézmények megsemmisítésére, illetve magántulajdon megszüntetésre gondolta. Hát ez a későbbiek ismeretében már elgondolkodtató nézet, azt hiszem. Minden esetre úgy gondolták, hogy sokkal jobban járna az ország, hogyha Magyarországra angol-amerikai csapatok érkeznének. Tisztában voltak ezzel, és már tudták, hogy közben Észak-Amerikában az angol-amerikai csapatok győzelmet arattak, illetve partra szálltak Szicíliában is, ami újabb reményeket öntött a kormány tagjaiban, bár azt le kell szögezni, hogy maga Kállai Miklós tisztában volt vele, hogy rendkívül nagy titokban kell tartani ezeket a lépéseket. El kellett hitetni a németekkel azt, hogy Magyarország a végsőkig támogatja Németországot a Szovjetunió elleni harcban, folyamatosan katonákat felállítani a német hadsereg számára, és ez valóban így is történt, mert igaz, hogy az első vonalból kivonták a magyar csapatokat, de a Doni katasztrófa után még több tízezer fős megszálló csapatok, magyar megszálló hadsereg tevékenykedett Ukrajnában, kimondottan partizán vadász célon, amely semmivel sem volt könnyebb, mint az első vonalban küzdeni, ráadásul a polgári lakossággal sokkal élesebb és sokkal súlyosabb konfliktusok alakultak ki a partizán vadászat során. Tehát egyrészt igyekezett fönntartani azt a látszatot Kállai kormánya, hogy a németeket mindenben kiszolgálja, a nyilatkozataiban is, a háborús propagandában is németek mellett nyilatkoztak folyamatosan az ország vezetői, másrészt pedig volt ugye ez a titkos tárgyalások vonala, és végül is 1943 őszére egy előzetes fegyverszünetig sikerült elhintáznia a Kállai kormánynak, aminek csak elvi jelentősége volt. Szovjetunió egyébként folyamatosan figyelemmel kísérte ezeket a tárgyalásokat, figyelmeztették az angolokat, állandóan semmiféle külön békét ne kössenek a magyarokkal, mert a antifasiszta nagyhatalmak megegyeztek, hogy csak a feltétlen megadás elfogadásával lehetséges esetleg a bármelyik ellenséges országgal fegyverszünetet kötni. Persze emellett a háborús bűnösök felelősségre vonása is szerepelt kritériumok között, volt több olyan feltétel, amelyet egységesen minden állam elfogadott, Szovjetunió, Nagy-Britannia, az Egyesült Államok is, és a szovjetek nem akarták azt, hogy Magyarország esetleg megbontsa ezt az egységet, ezt a szövetséget. Ez az előzetes fegyverszüneti egyezmény tehát csak elvi jelentőségű volt, mert azt tartalmazta, hogyha a szövetséges csapatok elérik Magyarország határát, akkor lép érvénybe, tehát akkor fognak átállni a magyar katonák a másik oldalra. Addig nem hajlandók semmiféle kolandrakcióba belevágni. Ez pedig bármennyire is biztató volt kezdetben az olaszországi angol-amerikai előrenyomulás, ez meghiúsult, mert Közép-Olaszországban egy szilárd vonalat építettek ki a német-olasz csapatok, illetve a másik front megnyitásának elhúzódása is kedvezőtlenül befolyásolta ezt a politikát. Végül is Magyarország sorsa talán a teheráni konferencián dőlt 1943. novemberében és decemberében, mert itt született végleges döntés arról, hogy az második frontot Franciaországban fogják majd megnyitni, Normandiában, ez pedig olyan messzire esik Magyarországtól és a Kárpát-medencétől, hogy ezzel gyakorlatilag megszűnt az esélye annak, hogy angol-amerikai csapatok fognak Magyarországra bevonulni. Sokkal nagyobb volt a valószínűsége már akkor, 43 végén annak, hogy Magyarországra szovjet csapatok fognak majd érkezni.
Táncolj, hogy ne lásd a végét, merre fordul e szédült világ. Ne félj, hogy elnyel az őrvény, higgyük azt, körhint a szál. Hagyd most a jövőt, csak nézz rám, most még nevetni, ölelni kell. Szól még egy álom a zongora, hórján csak táncolt el. Ne bánt, ha megégsz a tűzben, mit egy boldog győztes gyújt. Ne bánt, ha elárul könnyen, aki attól fél, hogy el ne áruld. Tart még a varázsa játék, míg a végén meg nem állsz. Annál jobban ölej, mondd, hogy nem engedsz el, amíg tart a tánc. Hogy megégsz a tűzbe, mit egy boldog győztes gyújt. Ne bánt, hogy elárul könnyen, aki attól fél, hogy el ne árult. Tart még a varázs a játék, míg a végén meg nem állsz. Annál jobban ölej, mondd, hogy nem engedsz el, amíg tart a tánc.
Kedves hallgatóink, most elhangzott műsorunkban Magyarország II. Világháborúba történő belépéséről és az azt követő évekről beszélt dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi docense. További szép napot kívánok önöknek, minden munkatársam nevében Túri Saroltát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Indul az iránytű!
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Ma Molnár Mariettával, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei koordinátorával beszélgetünk önkéntesekről, hősképzőről, a nyári véradás szervezés kihívásairól, adománygyűjtésről és aktualitásokról, mint például a Balatonparti szolgálatról. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Marietta.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, szervusz.
Nyáron szoktunk beszélni arról, hogy a véradások szervezése nehezebb, sokkal kevesebben érnek rá, éppen a nyaralások miatt vagy másokból. mégis hogyan tervezitek a nyarat, mesélj.
Hát igen, szoktunk erről beszélni, és ez az idei nyár is kicsit nehezítette pálya, mivel hogy sokan ugye elmennek szabadságra, a nyaralás van, a munkahelyekre nem nagyon tudunk menni, a megszokott helyszíneinkre, mert hát sokan szabadságon vannak. Az iskolák ilyenkor zárva vannak, úgyhogy azok is kiesnek, úgyhogy olyan helyszíneket próbálunk keresni, ami mindenki számára könnyen megközelíthető, elérhető, és lehetőleg klimatizált ebbe a nagy hőségbe. Úgyhogy egy kicsit ilyenkor nehezebb, de mi nagyon bízunk abba, hogy azért ilyenkor is sikerül megszólítani nagyon sok véradót.
Ilyenkor is megtalálhatja, aki szeretne vért adni a helyszínt, ugye? Kevesebb ilyenkor a helyszín azért?
Egy kicsit kevesebb, éppen emiatt, hogy ugye a munkahelyek is kérik, hogy most kevesen dolgoznak, és hogy ne menjünk majd csak szeptemberbe, tehát ez a július-augusztus, ez mindig egy kicsit nehezebb helyszín szempontjából. Ilyenkor azért próbálunk olyan közösségi helyeket találni, a művelődési házak azért rendre fogadnak minket a nyári időszakban is, és hát Miskolcon a polgármesteri hivatal házasságkötő terme, ami folyamatosan a rendelkezésünkre áll, és ezért köszönjük is ezt, hogy ilyen hálásak vagyunk, hogy köszönjük, hogy fogadnak minket mindig, és a Színva Parkban is leszünk júliusban 2 alkalommal, július elején és július végén. Az is egy olyan helyszín, ami a belvárosban könnyen megközelíthető, klimatizált, úgyhogy ide próbáljuk hívni azokat a véradókat, akik a nyári időszakban is úgy gondolják, hogy segítenek.
Mert a szükség az ugyanolyan, mint télen, ugye?
Igen, hát ugyanolyan a szükség, mert a műtétek nem maradnak el, a balesetek száma is sajnos ugyanannyi, úgyhogy a vére mindig szükség van ebben a nyári időszakban is, úgyhogy azért is nagyon fontos, hogy ilyenkor is szakítsanak időt az emberek arra, hogy jöjjenek el vért adni, és hogy önzetlenül segítsenek, mert hát a vér semmi mással nem pótolható, és hát ebben a nyári időszakban is különösen fontos, hogy minél több véradót tudjunk elhívni véradásra.
Fiatalokkal is dolgoztok, és rendszeresen akár toboroztok is, ugye, önkénteseket, mesélj erről.
Igen, hát nagyon fontos számunkra, hogy minél több fiatalt megszólítsunk, és behívjuk őket ide hozzánk a Vöröskeresztbe. Ez elsősorban egyébként úgy szokott történni, hogy az 50 órás közösségi szolgálatukat nagyon szívesen töltik nálunk, és jó esetben, és szerencsére elég sokan itt is maradnak még az 50 órán túl is. Ez a nyári időszak ebben is egy kicsit döcögősebb, mert hát ők is vagy már vállalnak olyan nyári munkát, ami miatt kevesebbet tudnak jönni, ugye ők is nyaralnak, lesz a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat az idén is, úgyhogy oda is nagyon sok fiatalunk megy, innen Miskolcról is, úgyhogy ez hál' Istennek, hogy ők oda is mennek nagyon szívesen. De ilyenkor is azért szeretjük, hogyha jönnek, és vannak olyan programok, amikhez tudnak kapcsolódni.
Ez nagyon érdekes. Beszéljünk még erről a balatoni szolgálatról. Kiket vártatok, és milyen feladatok lesznek ott?
Az Országos Igazgatóság évről évre hirdeti ezt a programot az ifjúsági önkénteseknek. Ez a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat, és a Balaton különböző strandjai nyújtanak ők elsősegélyt az ott nyaralóknak és strandolóknak. Amíg a szakemberek, a mentők meg nem érkeznek, ők biztosítják azt, hogy ott minden rendben menjen, de itt gondolok egy kisebb apró sérülésre, vagy a napi és okozta sérülésekre, hőgutára, napszúrásra, tehát abban is ott segítenek, és turnusok vannak egész nyáron, és oda lehetett nekik jelentkezni, és Miskolcról sok fiatal megy.
Mekkora egy turnus egy napig szól?
Egy hétre szól a turnus, de van, aki több hétre is jelentkezett, úgyhogy nagyon szeretik egyébként a fiatalok ezt a programot a nyáron, úgyhogy szívesen mennek, és egyre többen jelentkeznek innen tőlünk is Miskolcról.
Mi az előfeltétel, gondolom, el kell végezni ezt a tanfolyamot mindenképp?
Elsősegélynyújtó tanfolyamot kell végezni, és ott is kapnak képzést, úgyhogy igazából ennyi az előfeltétele.
Zene után itt folytatjuk. Molnár Mariettával, a Magyar Vöröskereszt Borsodabolyz-Zemplén vármegyei koordinátorával beszélgetek. Az előző részben szó volt a fiatalok balatoni szolgálatáról is. Nem csak a Balatonon van szükség a fiatalokra, toboroztok rendszeresen, tehát hány fiatal van körülöttetek körülbelül?
Sok fiatal van körülöttünk, ugye ahogy az előbb említettem a zene előtt, hogy az 50 órás közösségi szolgálatot ugye nagyon sok iskolából itt töltik le nálunk, ez főleg a tavaszi és az őszi időszakra jellemzőbb, a télire, amikor ugye az adománygyűjtéseink vannak, de ugye sokan itt maradnak azután is, és hát szükség is van rájuk, mert a nyáron is vannak olyan programjaink, ami nem adománygyűjtés, hanem egyéb vöröskeresztes program, amihez ők is szívesen csatlakoznak. Most az idén nyáron több táborba hívtak minket, olyan táborokba, ahol gyerekek kíváncsiak arra, hogy a Vöröskeresztnek mik az alaptevékenységei, és több táborba megyünk, ahol bemutatjuk, és ehhez csatlakoznak a fiataljaink, mert ők jönnek segíteni, és ők közvetítik ott a táborozó gyerekeknek, ők mondják el, hogy mivel is foglalkozik a Vöröskereszt.
Rendszeresen megjelentek eseményeken, és nem is olyan régen volt az országos első segélynyújtó verseny, erről is számoljunk be.
Nagyon jól sikerült a versenyünk, az idén Miskolcon a Szeleta Park látogató központban rendeztünk meg, 23 csapat jelentkezett a vármegyéből, és volt egy vendégcsapatunk, aki a kárpátaljai ukrán vendégcsapat volt, nagyon jól érezték magukat, és mindenki nagyon jól érezte magát, nagyon színvonalas, színes program volt, az időjárás egy kicsit lehetett volna kedvezőbb, de egyébként ez is egy kihívás volt a fiataloknak, hogy a napsütésből az esőbe átmenő időbe hogy oldják meg, de nagyon szuperül teljesítettek, és egy igazán színes, nagyon jó napot tudhatunk magunk mögött.
Ügyesek voltak a fiatalok?
Igen, nagyon ügyesek és nagyon felkészültek. Nyilván van még, akinek van mit javítani. Volt olyan csapat, aki most jött el először, de ők is nagyon sok tapasztalatot szereztek, úgyhogy mindenkit biztatunk, hogy legyen bátor és jelentkezzen, mert hát az első verseny lehet, hogy nem helyezéssel zárul, de tapasztalatszerzésnek mindenképpen jó.
Ha valaki az első segélynyújtás titkait meg akarja tanulni, vagy fel akarja eleveníteni, keresse titeket bátran, ugye?
Igen, itt a Miskolc irodánkban megtalál minket, és itt vannak azok az ifjúsági önkénteseink, akik képzett imitátorok is, és első segélynyújtásban is már tapasztalatot szereztek, és itt a fiatalok azért heti rendszerességgel találkoznak, és workshopokat tartanak, és így egymástól tanulva is sajátítják el azokat az első segélynyújtó alapismereteket és ismereteket, amiket utána nagyon jól tudnak hasznosítani. Egész évben zajlik egyébként, főleg iskolaidőben nyilván, ez a hősképző programunk, amivel óvodákba, általános iskolákba, középiskolákba, gimnáziumokba nagyon sok helyre járunk a megyeszerte, ahol ugyancsak az első segélynyújtás fontosságáról, az első segélynyújtás bemutatása történik, úgyhogy volt már olyan ifjúsági önkéntesünk, akivel ott találkoztunk, ott volt diák, és annyira megtetszett neki, amit csináltunk, hogy ő délután már jött ide és jelentkezett, hogy ő is szeretne a csapatunk része lenni. Úgyhogy nagyon szeretnek a gyerekek egyébként, a fiatalok ide járni, és hát hál' Istennek, hogy ilyen sokan kíváncsiak arra, hogy az első segélynyújtás az mennyire fontos, és szeretnék megtanulni.
Nagyon hasznos tudás, és gyakran hallottok olyanról, hogy használták ezt a képességet?
Nem gyakran hallunk, nem gyakran, de előfordul, hogy hallunk, de egyébként azt gondolom, hogy nem is azért jönnek. Tehát, hogy mindig csak szívnak magukba új információkat, és szeretik ezt továbbadni. Tehát én azt látom rajtuk, hogy ha megyünk így iskolánkba, akkor ők ezt nagyon szeretik elmondani a kortársaiknak, és az is a tapasztalat, hogy sokkal jobb ez így, hogy a kortársaiknak beszélnek erről, mint egy felnőtt kiáll oda, és mint egy tanár kezdi el ott magyarázni, hogy mit hogy kell csinálni, vagy az ambún gyakorolni, újraéleszteni, sokkal szívesebb behallgatják a fiatalok a kortársaiktól, és ők meg nagyon színesen és ügyesen adják ezt elő, vagy adják át ezt a tudást ott a fiataloknak.
Csak érintőlegesen beszéltünk róla, hogy adományokat is gyűjtötök, és eljuttattok rászorulóknak. Ez is nagyon fontos lába a tevékenységeteknek.
Igen, a legutolsó gyűjtésünk az a május elején volt, élelmiszerbankkal közös gyűjtésünk, aminek az adomány nagy részét már, a legnagyobb részét már ki is osztottuk. Itt ugye 5 áruházba gyűjtöttünk a városba, és Tiszaújvárosba is volt gyűjtés, úgyhogy elég sok településre tudtunk juttatni, és itt Miskolcon is hát közel 200 családot tudtunk segíteni abból az adományból, úgyhogy ez is igazából már nem is nagyon szorítkozik a téli időszakra, vagy az ünnepekre, hanem már most így ezt a májusi gyűjtés után ezt ki tudtuk osztani, úgyhogy ez is nagyon fontos, és nagyon sok kérelem érkezik be hozzánk azért nap mint nap az egész megyéből, hogy hol van szükség segítségre, természetesen ahogy tudunk, segítünk, és ebben is csatlakoznak hozzánk a fiatalok egyébként, tehát az adománygyűjtésben ők nagyon sokszor és rendszeresen részt vesznek, és itt az adományok pakolásába, csomagolásába oda is, ide is szívesen jönnek segíteni, úgyhogy ez is az ő kis programjukat színesíti.
Mire van szükség, gondolom, ha valaki tud, akár most is segített, nem csak a kampányok során?
Persze, természetesen, hát általában azért tartós élelmiszer, amire a legnagyobb szükség van, gondolok itt tészta, cukor, liszt, konzervek, száraz bab, lencse, olaj, bébi étel, tehát mindenféle, a tisztító és tisztálkodószert is nagyon keresik, van sok olyan idős rászoruló, aki a kórházba készül, és azzal hív fel minket, hogy segítségre van szükség, vagy egy kis tisztálkodószert tudjon magával vinni a kórházba, akkor ebben is megpróbálunk természetesen, ha rendelkezésünkre áll olyan adomány, úgyhogy általában ez a tartós élelmiszer, a tisztító és tisztálkodószer, ami fontos, hogy érkezzen hozzánk, mert azt tudjuk tovább adományozni, és arra van a legnagyobb szükség.
Egy kicsit a véradás szervezéshez. Várjátok, gondolom, helyszínek jelentkezését, akik nyáron megszerveznék, ilyenkor említettük, hogy sokkal nehézkesebb, tehát ilyenkor még jobban örültek, ha valaki jelentkezik, hogy én pedig összehozok egy véradást.
Igen, hát folyamatosan várjuk, és hál' Istennek azért érkezik is hébe-hóba, mert hát azért eléggé lefedjük itt Miskolcot és a környező településeket, de még mindig vannak olyan munkahelyek, cégek, akik ugye fontosnak tartják ezt, és akkor csatlakoznak, és helyszínként csatlakoznak a véradásainkhoz, és természetesen várjuk. Ami nagyon fontos, hogy ugye itt a szervezés egy hónappal előre történik, mivel az Országos Vérellátó Szolgálat, mint a partner szervezetünk, nekik le kell adnunk egy előzetes tervet, tehát így egyik napról a másikra nem nagyon tudok, mert tehát volt már olyan megkeresés, hogy holnapra kellene, de hát sajnos ez azért egy kicsit máshogy működik, úgyhogy mindenképp tájékozódjanak előtte, de természetesen minden új helyszínnek nagyon örülünk, és kimegyünk, és megnézzük, és megbeszéljük. Kérjük akkor mindig a helyszíneket, hogy mérjenek fel előzetesen egy igényt, hogy hány dolgozó, vagy hány olyan ember van, aki valóban szeretne részt venni a véradáson, és hát tényleg nagyon várjuk azokat a helyszíneket, munkahelyeket, akik tudnak ehhez a dologhoz csatlakozni.
Mi kell hozzá egy klíma berendezés, nem árt ilyen melegben, ugye?
Hát igen, az elég szerencsés, hogyha van klíma. Hát egy nagyobb 30-40 négyzetméteres helység, hogyha van még egy kisebb hely, annak azért örülünk, mert a kivizsgáló szakember akkor külön helységbe tud lenni, de ha nincs, akkor egy paravánnal szoktuk őt leválasztani. Igazából tárgyi feltétel 5-6 darab asztal, 20 darab szék, legyen klíma, ilyenkor az nem árt, legyen természetesen áram, egy vizes blokk. Igazából olyan sok minden nem, de mindig előzetesen mi felmérjük, egyébként kimegyünk a kollégákkal, és akkor megnézzük, hogy megfelel-e azoknak a szabályoknak, előírásoknak a helyszín, amivel rendelkeznie kell ahhoz, hogy lebonyolítsunk egy véradást.
Hogyan készüljünk a véradásra, és egyáltalán kik adhatnak vért?
Véradó lehet, aki már elmúlt 18 éves, a testsúlya meghaladta az 50 kg-ot, és egészségesnek érzi magát. Ilyenkor a nyári időszakban nagyon fontos az a fajta felkészülés, ami egyébként minden véradáskor fontos, de most különösen nagyon-nagyon fontos, hogy fogyasszon kellő mennyiségű folyadékot, akár már a véradás előtti napokban, mikor tudja, hogy hova megy, vagy mikor megy vért adni, akkor már az előző napokban azért töltse fel a víztartályait, a vízkészletét, mert hogy nagyon fontos, hogy nagyon sok folyadékot fogyasszon előtte. Tehát nagyon fontos, hogy mindig étkezzen véradás előtt, mivel ez nem egy vérvétel, hanem egy véradás. Itt 4,5 deci vért vesznek le a vérellátós kollégák, úgyhogy nagyon fontos az étkezés, és mondom, a bőséges folyadékfogyasztás, ami a legfontosabb. Itt azért nagyon szerencsés, hogyha valaki tájékozódik előtte, hogy a hozzá legközelebb eső helyszínre menjen el, mert ebben a nagy melegben azért az is nagyon jó, hogyha nem órákat, vagy nem tudom, sokat kell mennie, utaznia, vagy gyalogosan eljutnia egy véradó helyszínre. Erről egyébként tájékozódhat a Vöröskereszt honlapján, az OVS honlapján. A véradás kötője a Borsodoboly-Zemplén megye Facebook oldalunkon is meghirdetjük mindig a közelgő eseményeinket, itt is meg tudja nézni, hogy hol van a legközelebbi véradás, és van a véradás applikációnk, amit hogyha letölt, ez bármilyen telefonra le tudja tölteni, akkor ott is meg tudja nézni, hogy hozzá melyik az a helyszín, ami legközelebb van.
A sokszoros véradókat díjazzátok is.
Igen, ez majd novemberben lesz esedékes. Olyankor kitüntetjük a 25-szörös véradók a idézőjelben mondom, hogy legalacsonyabb, tehát ők is már nagyon sokszorosak, és november vége, december eleje, amikor megtartjuk ezt az ünnepséget megyeszerte, sok városban szoktunk ünnepséget tartani, Ózdon, Kazinc, Parcikán, Mezőkövesden, itt Miskolcon, Sátoralja Újhelyben, úgyhogy igen, tehát lassan azért mi szeptember-októberben már elkezdünk erre az ünnepségre készülődni, úgyhogy még buzdítok mindenkit arra, hogy aki még pont ezelőtt a forduló előtt áll, akkor még nyugodtan akkor jelentkezzen a véradásainkra.
Mondjuk el, hogy egy évben hányszor adhatunk vért?
A férfiak évente 5-ször, a hölgyek pedig évente 4 alkalommal tudnak vért adni.
Említetted, hogy mentek táborokba is bemutatni a tevékenységet, ebben van még szabad kapacitás? Tehát ha most hallgatja mondjuk egy táborszervező, és úgy gondolja, hogy de jó lenne megmutatni a fiataloknak, hogy mi mindennel foglalkoztok, akkor még tudtok szabad időpontokat, vagy akár a táborhoz alkalmazkodni?
Még van szabad kapacitásunk, főleg inkább augusztusra, a júliusunk az már kezd betelni. Augusztusra van még szabad kapacitásunk, és itt is az a fontos, hogy ugye legyen olyan ifjúsági önkéntes, aki pont ráér és tud velünk jönni és csatlakozik hozzánk, mert egy ilyen 3-4-5 fővel szoktunk kimenni. Ugye itt viszünk, vannak olyan játékaink, nagy óriás puzzle-ünk, vannak különböző olyan játékaink, amikkel a gyerekeket játékos formában ismertetjük meg a Vöröskereszt alaptevékenységeivel, úgyhogy ide tényleg ilyen 4-5 emberrel szoktunk kimenni, úgyhogy igen, tehát van kapacitásunk annak függvényében, hogy van-e olyan önkéntesünk még, aki ráér, de természetesen keressenek minket nyugodtan, és meg tudjuk beszélni, hogyha még valaki szeretne minket elhívni egy táborba.
Végezetül még egyszer elérhetőségeket mondjunk, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet azokról a témákról, amikről beszéltünk.
A Magyar Vöröskereszt honlapján találnak meg minket, véradással kapcsolatban az OVS honlapján, és a véradás applikáció, ami szerintem egy nagyon jó kis applikációt is tudnak tájékozódni. Ott egyébként, hogyha beregisztrálnak a saját adataikkal, akkor nyomon is tudják követni, hogy mikor telik le az az 56 nap, ami után megint mehetnek vért adni, úgyhogy, és a legközelebb eső helyszínt is ott meg tudják találni.
Marietta, köszönöm szépen a beszélgetést, és szép nyarat kívánok neked.
Én köszönöm, és viszont kívánom a kedves hallgatóknak, és neked is.
So tell me something really sweet. My little doggy in my hands, I sure have the hottest bands. I am telling my white lies to keep around the coolest guys. Can you get the point at last? Loving me is such a blast. Can you get the way I am? Learning fast cause you're my man. Wanna make it to your heart, getting closer to your soul. That would be so cool, cause baby, baby, I'm your fool.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában vendégünk volt Molnár Marietta, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei koordinátora. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!